Pál Ferenc atya az évközi 13. vasárnapon elhangzott homiliáját hallják.
Ennyi életet rég láttam a templomba megnyilatkozni, ahogy mozog a kezetek, meg ami a kezetekben van. Tulajdonképpen szép látvány, meg kell hagyni. Ahogy jöttem az autóval, 40 fokot mutat. Most van bennem némi zavar, meg bizonytalanság, hogy mi a helyes eljárás. Hogy most az hát embertelenség, itt most egy hosszabb beszédet mondani, vagy akármilyen beszédet mondani, szóval azonnal hagyjam abba, és akkor kezdjük el az áldozati részt. Vagy ha már ide jöttetek, akkor már aztán gyerünk, pont. Szóval van bennem bizonytalanság. Most minden esetre eszembe jutott egy élményem, hogy van ennél rosszabb is. Mert az emberi természet olyan, hogy állandóan összehasonlítunk, és ha valami rosszabb, akkor azt mondjuk, akkor talán az nem is ennyire durva. Van egy élményem, Sydneyben 45 fokban tartottam misét, és utána egy másfél órás előadást. Az durvább volt. És itt meg most csak egy szent mise van, a csakot vegyétek idézőjelbe. Hát most akkor nem szaporítom a szót, jöjjön a beszéd. Aki jobban szereti apját vagy anyját, mint engem, nem méltó hozzám. Aki nem veszi vállára keresztjét, nem méltó hozzám. Aki nem veszi vállára keresztjét, és nem úgy követ engem, nem méltó hozzám. Erről szeretnék most szólni, mégpedig pontosan hagyva annak a feszültségét, hogy Jézus elénk is áll, és azt mondja, aki apukáját, anyukáját, a családját jobban szeret, mint engem, valamit nem értett meg belőlem. Tulajdonképpen hogyan érthetjük, vagy értelmezhetjük ezt? Hogy elinduljak, Hermann Hessének van egy nagyszerű regénye, a kedvenc regényem. Az összes regény közül, amit olvastam, Hermann Hesse az Üveggyöngyjáték című regénye, ott hányszor olvastam el bizonyos részeket, 8-szor, 10-szer, és ott végül van 3 novella, és az egyik novellában 2 gyóntató atya történetéről van szó. Van a szigorú gyóntató atya, kemény, és van az irgalmas gyóntató atya. Mind a kettejükhöz rengetegen mennek gyónni, de miután mind a ketten érzékeny szívűek, csak az egyik kemény, a másik irgalmas, az egyik nagyon az igazság alapján, a másik az irgalom alapján, mind a ketten egy idő után elbizonytalanodnak. A kemény és az igazságot, a igazság szerint hirdető atya elbizonytalanodik, mert hallja azt az irgalmasat, és lehet, hogy talán neki is irgalmasabbnak kéne lennie. Az irgalmas is elbizonytalanodik, hogy talán néha egy kicsit keményebbnek és határozottabbnak kellene lennie, és ezért elindulnak, hogy a másikkal találkozzanak, és rájöjjenek, hogy jól csinálják-e vagy nem. Amikor a találkozás megtörténik, akkor a kemény gyóntató azt mondja az irgalmas gyóntatónak, hogy engedd meg, hogy úgy hadd tanuljak tőled itt 1-2 napig. És van ott egy találkozás, egy gazdag és jómódú, és aki az élete jól megy ember, találkozik az irgalmas gyóntatóval, és ott hát nem gyón tulajdonképpen, pedig hát ő úgy éli ezt meg, mintha gyónna, de hát inkább most egyszerűen csak úgy hetvenkedik. És az irgalmas gyóntató nem mond neki szinte semmit, csak kedvesen bólogat, majd áldja és elbocsátja. A kemény gyóntató szigorúan és értetlenkedve rászól az irgalmasra, ezt miért csináltad így? Ez nem is volt gyónás, csak hetvenkedett meg, dicsekedett meg, magáról beszélt. És akkor az irgalmas gyóntató a következőt mondja, tudod, azért csináltam így, mert most jól megy sora, és nem is látja, hogy mit kéne meggyónnia. De majd, mikor eléri őt a szenvedés, eléri őt a megpróbáltatás, eléri őt az életnek a nyomorúsága, majd eljön és fog gyónni. Ez a novella jutott eszembe, ez a része, miért? Azért, mert amikor a családunkban, apucival, anyucival, a tesókkal, a gyerekeinkkel és a szüleinkkel jól mennek a dolgok, akkor annyira természetesnek tartjuk, hogy kicsit hajlamosak vagyunk figyelmen kívül hagyni esetleg Isten szempontjait, akaratát vagy törvényét, és azt mondjuk, hát de itt ez a gyönyörű család, a gyerekeim és a szüleim és a mi és a rokon és a testvéreim, és hát Isten is nyilván úgy akarja, hogy... Mindaddig, ameddig nem üt be a baj. Úgy is mondhatnám, amikor az élet drámaisága megjelenik, és mondjuk a gyerekem egyáltalán nem úgy él, hogy nekem az bármiféle bizalomra adna okot, vagy az anyám hirtelen és váratlanul meghal, vagy az apám beteg és nem gyógyul meg, vagy az egyik gyermekem idő előtt távozik ebből a világból, vagy a testvérem álnok módon ezt vagy azt csinálja velem szemben, na akkor ez az a pillanat és helyzet, amikor az ember megértheti, hogy miért mondja Jézus, hogy aki jobban szereti apukáját, anyukáját, vagy bárkit a családban nálam, el fogja veszíteni az életét. Elveszti majd az életörömét, a bizalmát, az életkedvét, a tartását, és erőt vesz rajta majd a szomorúság és a gyötrelem, hogy az anyám, és hogy a gyerekem, és hogy a testvérem, és hogy a szüleim, és hogy. És ezért milyen elképesztően jelentős az, ahogy azt mondja Jézus, aki nem veszi vállára keresztjét, és nem úgy követ engem, nem méltó hozzám, hogy ez a két mondat szorosan összekapcsolódik egymással, amikor az élet drámaisága már az élet tapasztalatunk része, akkor szoktuk megérteni, hogy ahogy Jézus azt mondja, hát megteheted azt, hogy elém helyezed, meg a mennyei atya elé helyezed apukádat, anyukádat, gyerekedet, meg a szerelmedet, megteheted ezt, és egy ideig, amíg a szépen és jól mennek a dolgok, minden úgy siklik, és úgy tűnik, hogy hát tényleg az Úr is ezt akarja, és biztos, hogy nem olyan nagy baj az, hogy hát őt egy kicsit ide raktuk, oda raktuk. De ha baj van, és az élet drámai természete fölsejlik, akkor azonnyomban megérthetjük, hogy Jézus miért mondja azt. De ha ezt így csinálod, akkor egy ideig, mintha te megnyerted volna az életed, de nézd meg most, mintha elvesznél. És aki értem az életét odaadja, az megtalálja az apukáját, az anyukáját, a testvérét, a gyerekét, akkor is, ha az apukám nem gyógyul meg, akkor is, ha az anyám meghalt, akkor is, hogyha a fiammal nem beszélek, mert nem áll velem szóba, akkor is, ha a testvérem ellenséges velem, hogy akkor is meg tudjuk találni a... Na most, mondanék egymás után pontokat, látjátok, a meleg miatt hagytam ezt így abba. Mondanám a pontokat, hogy valójában Jézus erről beszél, aki jobban szereti apukáját, anyukáját, de mi mindent lehetne még odarakni, ami ugyanúgy ebbe a sorba illeszkedhetne, és ugyanerre a logikára, amíg jól mennek a dolgok, nem föltűnő, hogy rossz irányba megyünk, mert úgy érezzük, pont megtaláltuk az életet, megnyertük az életet, és jól mennek a dolgok, de ha bajba van, és az élet drámaisága megjelenik, akkor értjük meg, hogy Jézus miről beszél, és mennyire értünk beszél. A második, például mondhatná azt is, hogy aki a hazáját jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. Ez egy klasszikus párhuzama volna ennek a kijelentésnek. Mert nem, de megvan a kísértésünk, hogy a hazaszeretet miatt akarva akaratlanul, tudatosan vagy nem tudatosan Istennek bizonyos törvényeit és szempontjait figyelmen kívül hagyjuk. Vagy például családi örökségem lehet az is, ez az én családi örökségem, hogy egy másik népet vagy nemzetet mi meg szoktunk vetni, vagy családi örökség lehet az is, hogy mi azokat és ezeket a családtagokat nem szeretjük, és mi azokkal a rokonokkal nem állunk szóba. Az ember észrevétlenül fölfüggeszti az Isten törvényének megtartását, vagy az Isten akaratának a teljesítését, és ezért nagyon nagy témánk az, hogy tudjuk-e a hazánkat úgy szeretni, mert akarjuk szeretni a hazánkat, hogy közben ne függesszük föl Isten törvényeit magunkban, a cselekvésünkben, a magatartás formánkban, egyéni és intézményes módon. Tehát akkor a második, hogy ugyanúgy mondhatná Jézus, aki jobban szereti a hazáját, mint engem, nem méltó hozzám. Vegyétek vállatokra a kereszteteket, és úgy kövessetek engem. Harmadik. A harmadik, amikor az egyházamat szeretem jobban, mint Jézust. Az egyházamat vagy a felekezetemet szeretem jobban, mint Istent. Hát tudjátok, hogy a gyerek bántalmazásokkal kapcsolatos nyomozások és föltárások nyomán rendre megmutatkozik egy mintázat, és a mintázat így szól, hogy nagyon sokan újból és újból az áldozat elé helyezték az egyház jó hírét. Akkor nem csak arról van szó, hogy egyes embert nem szeretett valaki eléggé, aki kiszolgáltatott volt és bántalmazott személy, hanem arról, hogy valaki fölfüggesztette az Isten szeretetét ebben a helyzetben, és az egyházat előre és előrébb tette, mint Jézusnak a szeretetét, és azt, ahogyan Jézus neki mondja, hogy mit kéne csinálni. Tehát minden további nélkül az egyházat Jézus elé helyezhetjük. Következő. A lelki ismeretemet is helyezhetem Jézus elé. Milyen megrendítő az, mikor valaki egy gyónásban nem csak a bűnét mondja el, hanem arról beszél, hogy nem tud magának megbocsájtani. Ha valaki nem bocsájt meg magának, és elemészti magát, és önsorsontó életet él, és kimegy belőle az élet a saját bűne miatt, akkor ő a lelki ismeretét Jézus elé helyezte. A Szentírásban olvashatjuk, de hát Isten nagyobb a lelki ismeretünknél. Következő. Amikor a sebeimet, a fájdalmaimat és a hiányaimat helyezem Isten elé, vagy Jézus elé. Ezekben veszek el, és úgy érzem, hogy amíg ez hiányzik, amíg nem kapom meg, amíg ezt nem élhetem át, amíg ez nem történik meg velem, addig hogy is tudnám szeretni Istent, vagy hogy tudnék törődni másokkal, vagy figyelni, mikor nekem ekkora a fájdalmam, a nyomorúságom, a hiányom és a veszteségem. A következő... amikor az igazamat helyezem Jézus elé. És természetesen, mikor az igazamat helyezem Jézus elé, akkor ezer gondolatom van, hogy az az igazam, miért az igazam, és miért az igazság. Párkapcsolatban férj és feleség. Amikor én az igazamra hivatkozva bántalak téged, mert nekem van igazam, akkor az igazamat Jézus elé helyeztem. És hagy hozzak ide még két szempontot, amik például nem egyszer egy hármas egységben vannak bennünk. Párkapcsolatban nem csak az igazamat helyezhetem Jézus elé, mert az álmaimat is Jézus elé helyezhetem, hát mert csodás álmaink vannak, hát olyan gyönyörű álmaink vannak, tényleg, még adok belőle nektek is, hogyha nincs elég fantáziánk, hogy milyen gyönyörű álmaim vannak. És hogy az álmaimat elérjem, itt, ott, abot fölfüggesztem a Jézussal való meghitt viszonyomat. Mert hát lehet, hogy akkor ezt vagy azt ott mégiscsak meg kell oldani okosba. Mert hiszen hát az álmaim. És a harmadik, ami ide szokott kapcsolódni, a boldogságom. Mikor az ember a boldogságot Jézus elé helyezi. És akkor mit szoktunk mondani? Hát persze, hogy megteszem ezt, azt vagy amazt, hiszen Isten is azt akarja, hogy boldog legyek. Mikor ez a három összekapaszkodik egy házasságban, az igazam, az álmaim és a boldogságom, akkor annyi neked. Akkor, hát ha most sarkosan mondanám, föladhatsz minden reményt, mert akkor úgy fogok működni, mint egy buldózer, mint egy tank, vagy nem tudom, mit lehetne idehozni, akkor neked véged van, mert akkor a boldogságom, az álmaim, meg az igazam előtt te, ez egy szakkifejezés volt. Következő, amikor a szerelmet, vagy a szerelmemet helyezem Jézus elé. Mondjuk a hormonális bum idején egy pár évig fölfüggesztek bizonyos megfontolásokat, mondjuk elég sokat. A következő, mikor Jézus elé helyezem azt, amire azt mondom, hát ebbe már ne kössön bele senki, hogy élni akarok, hogy életben akarok maradni, és túl akarok élni. És mondhatnám többes számba, mert amögé el lehet bújni. akkor a felelősségem nem tűnik olyan nagynak és személyesnek. Tehát élni akarunk, életben maradni, és túl akarjuk élni. És egy pillanat alatt mindez Jézus elé kerül. Nem érdekes, hogy pont erről beszél Jézus? Ha azt gondoljuk, hogy élni, és életben, és ez, egy ideig úgy tűnik majd, hogy mit csináljuk jól, és megnyertük az életünket. És amikor az élet drámaisága beköszön, rájövünk, hogy elvesztettük. A következő, amikor a hitemet helyezem Jézus elé. Hát nem csak a lelki ismeretemre mondhatom azt, hogy hát gyönge és gyarló és emberi ilyen-olyan, persze az van nekünk, becsüljük meg, mert az van. De hát a hitünk is ilyen-olyan, amolyan. És van, aki a saját hitét fanatikus módon Jézus elé helyezi. És az ő hite, és az ő meggyőződése, és az ő vallásossága. És Jézusnak nem sok hely marad már ott. És úgy akarja megmenteni az életét, hogy az én hitem, vagy a mi hitünk. És minden további nélkül fölfüggeszt, nem egy olyan megfontolást, amit Jézus közben pedig a maga szelíd módján, mint az az irgalmas gyóntató mond neki. A következő, amikor a reményemet helyezem Jézus elé. Nem egyszer, nem kétszer tapasztaltam azt meg, az emberben ott van a remény, de talán egyébként inkább valami szép vágy, és ha a vágy nem teljesül, vagy a remény beteljesedése késleltetődik, az ember szomorú lesz, vagy kétségbe esik, kiábrándultá válik, és elmegy belőle az élet. Ebben az esetben valami mély vágyat, vagy a reményemet helyeztem Jézus elé. És akkor az utolsó, és egész gyorsak vagyunk, mikor a szeretetemet helyezem Jézus elé. Mert ugye, hát az tényleg kikérdőjelezi már meg, hogy az ember a szeretet nevében. De hát, amikor Jézus azt mondja, szeressétek egymást úgy, ahogy én szerettelek benneteket, akkor az úgy szón van a hangsúly, és az ember hajlamos azt, ahogyan ő szeret, ő akar szeretni, ő neki kényelmes szeretni, vagy ő neki megszokott szeretni, meg szerinte így igaz szeretni, elébe helyezni annak a szónak, hogy úgy. Hallottatok már szülőket arról beszélni, hogy szeretetből vertem meg? Hogy azért bántottam, hogy ember legyen? Hogy azért csináltam azt, mert nem akartam, hogy elkallódjon? Szerintetek ők belül nem a szeretetre hivatkoznak? Hogy egyáltalán elviselhető legyen maguk számára, hogy a saját gyereküket bántották? Ebben az esetben ők azt, amit szeretetnek hívnak, neveznek vagy megélnek, Jézus elé helyezték. És érvényen kívül rakták azt, hogy szeressetek úgy, ahogyan én szeretlek benneteket. Miután meleg van, azonnal befejezem. A mai evangéliumban ennyi hangzik el, hogy aki apukáját, anyukáját jobban szereti, mint engem, nem fog tudni engem követni. Azt gondolja, majd megnyeri az életét, de az élet drámaiságában rájön, hogy rossz helyre került. És olyan szép, hogy Jézus fölvillantja a jó irányt, és azt mondja, ha engem helyezel előre, pont az élet drámaiságában megnyered majd, megnyered mindazt, amit annyira görcsösen, és persze érthetően, és emberien, jó szándékkal, de néha vakon próbálsz valahogy megnyerni, és megőrizni, és fenntartani, és éltetni. Olyan hálásak lehetünk Jézusnak, hogy a maga szelíd módján azzal fejezi be ezt a beszédet, hogy egyetlen pohár friss víz, amit 40 fokban adunk valaki másnak, az örökérvényű.
Pál Ferenc atya Az évközi 13. vasárnapon elhangzott homiliáját hallották.
Hírpercek.
14. Leó pápa hídépítő címmel jelent meg a pápa életrajzi könyve.